Negyedik fejezet, iskola példák. Suli. Arról már esett szó az előzőekben, hogy kicsi talpát becsípte a mozgó lépcső, de arról még nem, hogy miként is történt ez. Megkértem barátnőmet, menjünk el néhány forgalmasabb tömegközlekedési csomóponthoz, hogy belőjem magamnak a megfelelő irányokat, persze kutyástól. Hiába ismertem korábban mindegyik gócpontot, az nem adaptálható csak úgy ukmukfuk a megváltozott állapotomra. Így kerültünk a metró Deák Ferenc téri katakombájába. Kora reggel volt még a legalkalmasabb időpont a gyakorlásra. Bár azzal, amit tenni készültünk, bizony a tilosban jártunk. Harmadszor jöttünk fel az egyik mozgó lépcsővel, amikor a leugrás közben felnyikkant kicsi, de csak éppen hogy. Én nem is figyeltem fel a jelzésre, de barátnőm annál inkább. Hátrafordult. Véres nyomok maradnak a kutya lába után, mondta rémülten. Félrehúzottunk a fal mellé, és szemügyre vettük kicsi lábait. Feltépte a bal hátsó talpát a mozgó lépcső. Eléggé vérzik, állapította meg a barátnőm. Forróság öntött el. Nagyon veszélyes a helyzet, aggodalmaskodtam. Annyira nem komoly a baj, de érdemes lenne megmutatni az állatorvosnak. Oda jött hozzánk egy hölgy, aki a metró üzemfőnökségén dolgozott. A monitoron láttam, hogy baj van, segíteni jöttem. Hozott is magával kötszert, amivel úgy, ahogy bebugyoláltuk a vérző lábat. Megköszöntük a figyelmes hölgy segítségét, ő pedig elmondta, hogy sokáig kutyakiképző volt Csepelen, a vakvezető kutyakiképző iskolában. Kicsi két órán belül állatorvos szeme elé került, elég volt kimosni és fertőtleníteni a sebet. Utána két hétig zokniba járt sétálni, ezt gyakran elveszítettük, de mindig megtaláltuk, és azóta is erekjeként őrzöm. Mit tanultam az esetből? Biztos vagyok benne, hogy a végül is szerencsésen végződött baleset a mozgó lépcső szinte folyamatos használata következtében beálló figyelmetlenség következménye. De mivel továbbra sem az én talpamat visszük vásárra, ha metróval utazunk, azóta csak az álló mozgó lépcsőket használjuk. Annyi hasznom minden esetre lett ebből, hogyha kell megállás és nagyobb szuszogás nélkül, akár a 9. emeletre is felbírok menni. Ez nem utolsó szempont. Éveleje volt. Egyre gyakrabban csörrent meg otthon a telefon, mivel elérkezett a személyi jövedelemadó befizetésének és az 1% felajánlásának ideje. Az állatvédőligának távolról sem volt mellékes, hogy mekkora anyagi forráshoz jut ebből. Úgyhogy szorgalmasan kapkodtam a telefonkagylót, és tájékoztattam az érdeklődőket. Az egyik telefonálóról kiderült, hogy ő az angyalföldi Gárdonyi Géza általános iskola igazgató helyettese. Szó szót követett, s a végén abban maradtunk Mártával, hogy kicsivel végig látogatjuk az általános iskola összes osztályát. Kicsi. Én aztán valóban imádom a gyerekeket. Egyenrangú félnek érzem magam köztük. Szélesre tárt előttünk a suli vaskos fakapuja, a meglepett lurkók elkerekedett képpel és kitágult szemekkel néztek ránk a hatalmas lépcsőházban. Vajon mit keresnek itt ezek? Olvastam kitekintetükből. Laci úgy véli. Nagyon fontos, hogy a látótársadalom minél jobban megismerje azt a világot, amiben a nem látó emberek élnek. Ez egyfajta másság. Kínálkozhat-e annál kiválóbb lehetőség, mint hogy 400 gyermek első kézből kapjon információt erről az ismeretlen világról? Ők még teljesen nyitottak, nincs bennük előítélet, és ha majd felnőnek, talán befogadóbbak lesznek, mint a felnőttek javarésze. Ebben bízom én is, de most ezennel elhalkulok. Mindig nyugodtan, jókedvűen léptem be az osztályterembe. A gyerekeknek már az előző nap elmondták, hogy az iskolában hol itt, hol ott felbukkanó kutyás bácsi melyik nap hányadik tanórára jön hozzájuk. Mindig olyan lelkes, baráti közönség fogadott a folyóson, amit még a megasztárok is megirigyelhetnek. Már útközben beszélgetni kezdtünk, és a gyerekek lazán iparkodtak közelebb feirkőzni a kutyákhoz. Az osztályterembe lépve hangos sziasztokkal vagy hellókkal köszöntem. Bemutatkoztam és bemutattam kicsit is. Mindenkinek, alsósoknak és felső tagozatosoknak egyaránt. Felajánlottam, hogy tegeződjünk. Ha úgy adódott, megpróbáltam valamilyen spontán humorral oldani az esetleges megilletődést, nehogy a gyerekek szomorúan éljék meglátogatójuk helyzetét. Az összes gyerek körülöttünk tolongott, majd agyom nyomták a kör közepén álló kicsit. Mindegyik osztályban megkérdeztem, hogy van-e ott kutyaszőrre allergiás gyerek, és egyúttal azt is, hogy szabadjára engedhetem-e süsüt. Szerencsére a dobhártyám nagyon strapadvíró. Kicsi. Hát, azt a zsivajt elviselni, az valóban nem volt semmi. Végre valahára megszólalt a csengő, és elült a hangzavar. Elkezdődött az óra. Laci előbb magáról mondott pár szót, majd rólam is. Ez alatt vagy lefeküdtem lustulni, vagy terepszemlére indultam a padsorok között. Persze egyszer sem tudtam úgy végig grasszálni a szűk közlekedő folyósókon, hogy ne érezzem a fejemen vagy a hátamon a simogató praclikat. Látni ugyan nem láthattam, hogy éppen mit csinál kicsi, de a zajok nesze mindig árulkodtak róla. Először az állatvédelemről beszéltem, vagyis inkább meséltem a gyerekeknek. Ilyenkor párhuzamba állítom a várandós kismamát és a vemhes szukát, hogy érzékeltessem a vágy és az ösztön hasonlóságát. Összehasonlítottam, hogy gondoskodnak kicsinyeikről az emberek és kutyák. Az anya hónapokon át pelenkázza a babát, az anyakutya a nyelvével tisztogatja önállótlan kölykét. Az anyuka kezével simogatja a gyermék, a szuka a nyelvével. Beszéltem arról is, hogyan tanítják és nevelik utódaikat. Végül megkérdeztem a gyerekeket, hogy hányféle emberi szakmája lehetne egy kutyának. A legmeghatóbb válasz az volt, amikor egy harmadikos kislány, igaz halkan, azt mondta: társ. Ezután, ha sikerült betartanom a tervezett gondolatmenetet, először a született nem látókról, majd a látásukat később elvesztett emberekről beszéltem. Ekkor még csak általános ismereteim voltak az úgy születettekről. Fellebbentettem a fájdalmat arról is, mi lehet az oka annak, hogy egy kisgyerek nem látónak születik. Szóba hoztam a koraszülöttséget is, annak okait, az inkubátor esetleges szemkárosító hatását. A fényképezőgép példájával próbáltam elképzeltetni velük a látásmódját, ez egyúttal jól szemlélteti, milyen hatása van annak, ha tönkre megy a retina. Hatásosan szónoki kérdés, hogy vajon hogyan írnak, olvasnak és tanulnak a nem látó gyerekek. Szóba került a Braille írás és az olvasás is. A Braille betűket általában a hatpontos dominóval szemléltettem, mindig volt nálam Braille könyv és Braille tábla is, a hozzávaló papírral és lyukasztóval. Ezek a tanóra alatt végig a gyerekeknél voltak. Úgy érzékeltem, hogy megszeppennek a nebulók, amikor hallják, hogy a nem látó gyerekek ugyanúgy tanulnak matematikát, mértant is, fizikát és idegen nyelveket, mint ők. Érzékeltettem, hogy mennyivel nehezebb a nem látó gyerekek dolga, hiszen ők csak az ujjukkal tudnak olvasni. Ennek ellenére sokan szereznek diplomát a született nem látók közül. Ezután beszéltem azokról, akik felnőtt korukban veszítik el a látásukat, A lehetséges okok közül a balesetet, a szembetegséget és a cukorbetegséget szoktam említeni. Fontos, alapvető különbség, hogy amíg a született nem látóknak a vakság természetes állapot, addig a látásukat felnőtt korban elvesztők számára egyáltalán nem az. Nekünk mindent, és tényleg mindent újra meg kell tanulnunk. Ehhez leginkább akaraterőre van szükség, arra, hogy bizonyítani akarjuk önmagunknak és környezetünknek. A gyerekeket mindvégig bíztattam, hogy kérdezzenek. Nincs tabu téma. Kicsi. Egy másodpercig sem szeretném vitatni, hogy ezek rendkívül érdekes dolgok. És azt sem állítom, hogy a gyerekek ne figyeltek volna Lacira, de nekem számtalanszor végig kellett hallgatnom ezt az ismeretterjesztést. Csoda-e, ha idővel már az oldalamon folyt ki a szó áradat? Aludni sem lehet mindig, ezért amíg Laci a gyerekekkel beszélgetett, én jó párszor körbejártam az osztályt. Nem céltalanul. Itt egy vajas kenyér és kolbász illata csiklandozta az orrom, amott egy banán lóg ki a padból, ilyenkor megállok és szép szemekkel nézek a padban ülő legjobb barátomra. Türelmesen várok, ha kell, sokáig, és nagyon szépen tudok nézni. Alig ha véletlen, a gyerekek gyakran kérdezték meg óra közben, hogy adhatnak-e enni kicsinek. Adhattok nyugodtan, de csak egy falatkát, feleltem. Nektek nagyobb szükségetek van a 10 óraira, mint süsünek. Ráadásul, gondoljatok csak bele, ha mindegyikötöktől kap egy-egy falatot, az mennyi is? Elkalandoztam ugyan a témák sorrendjétől, de hát így volt ez órákon át. A terv szerint ezután arról beszéltem, hogy miért nehéz csukott szemmel közlekedni. Ez így igazán érdekes téma, de most nem taglalom. Innen könnyen át lehet térni a vakvezető kutyákkal kapcsolatos tudnivalókra. Ilyenkor először a jellemző fajtákat nevezem meg, majd arról mesélek, mi mindenem megy keresztül egy-egy ilyen jószág, 3 hónapos korától addig, amíg leendő gazdájával, immár mint kiképzett vakvezető kutya, sikeres vizsgát tesz. Az osztályterem szűk lehetőségeihez mérten bemutatom a kutya szerkóját, hívását és jelzéseit. Ha van hálás és befogadó közönség, akkor azok a gyerekek. Kicsi. Bizony, de még mennyire hálásak. Többször is tarthattunk bemutatót különféle iskolaudvarokon. Utána a gyerekek 6-6-os közreműködésemmel kipróbálhatták, hogy milyen érzés is vakvezető kutyával közlekedni. A zöme behuny szemmel jött mellettem, mert ki akarták próbálni a hallottakat. Ne higgyék persze, hogy én mindenkit vezetek, aki csak mellém áll. Ha a gazdám nem jön, én bizony nem mozdulok egy tapottat sem. A gyerekek a jobb oldalam mellett jöttek, és a hámot fogták. Laci pedig tőlem balra haladt, kezében a pórázzal. Többször is építettek akadálypályákat nekünk, iskolatáskákból, székekből, majd zárt sorfalakat állva szabták meg, hogy merre menjünk Lacival. Nagyon lelkesek voltak a gyerkőcök, hatalmas éjenzéssel és tasps orkánnal díjaztak, amikor csont nélkül kikerültük az akadályokat. Bizonyos idő elteltével mindig előkerült Lati hátizsákjából a labda is. Odaadta a gyerekeknek, és kezdődhetett a cicázás. Persze én vagyok a világ legügyesebb cicája, és így hamar elkapom a labdát. Utána már hiába rimánkodnak, mert a lasztit csak a gazdámnak vagyok hajlandó odaadni. Nincs nagyobb élmény számomra, mint a gyerekek záporozó kérdései. Kiderül belőlük, hogy milyen hamar dolgozzák fel a hallottakat, milyen az érdeklődési körük, hogyan viszonyulnak hozzám. Mindig értelmes kérdéseket tesznek fel, ha nem is mindig tudják azokat pontosan megfogalmazni. Egyikük másikuk olykor szinte a számból veszi ki a választ. Hogy miket kérdeztek? Hogyan fogadott környezetem, miután elveszítettem a látásomat? Voltak-e már kölykei kicsinek? Hogyan főz egy nem látó ember? És persze, hogyan vásárol? Mit csinál a lakásban a kutya? Hogyan találom meg a holmimat a lakásban? Megvédene a kutya, ha megtámadnának? Szoktam-e televíziót nézni? Hogyan megyünk át a lámpás útkereszteződésen? Szoktam-e színesbe álmodni? Mi lesz kicsivel, ha megöregszik? Hogyan tudok szórakozni? Igaz-e, hogy a vakember jobban hall, mint a látó? Mit teszik a kutya? Hogyan tudom megnézni az órát? Tipikusan gyakorlatias kérdések. Minden alkalommal tanulok valamit a gyerekektől, és tudom, hogy jó barátokra leltünk. Hogyan legyünk figyelmesek? Ha nagyon korán megyünk sétálni, kicsivel, akkor teljesen szabadon lófrálhat a lakótelepen. Én addig a fehér botomat használom. Folyamatosan követem az elmélyülten szimatoló, el-elkalandozó süsüt, hiszen halkan csilingel a nyakában a pergő, és hallom azt is, ahogy a körme kopog az aszfalton. Ha csak kiskört járjuk be, azon van egy olyan hely, ahol balra kell kanyarodnunk a járdáról. Apránként megszoktuk ezt az útvonalat, és kicsi ennek ugyancsak meglepő módon adta tanújelét. Ballagok a járdán, finoman pásztázták a bottal. Kicsi meg átszellemülten szimatol tőlem úgy 6 méterre. Lassacskán kanyarodni kéne már, mire nagy hirtelen mellém vágódik balról, orrát a fehér bot oldalához dugja, elüti balra a botot, és maga is arra szalad. Rám se hederít többet. Az első alkalommal meg se tudtam mukkanni a csodálattól. Nem volt rajta hám, tehát nem kellett rám figyelnie. És mégis. Elég lett volna az is, ha csak úgy póriasan megbök az orrával, majd elroham balra, de nem. A jelzés lehető legkifinomultabb módját eszelte ki. Nem ez volt az egyetlen eset, amikor szabad idejében is figyelt rám. Megesett, hogy a botommal még nem érzékelhettem az előttem rejtőző akadályt a járdán, mire Süske egyszerűen keresztbe állt előttem. Először nem értettem. Hát komám, nincs jobb dolgod neked, mint hogy itt szobroz előttem, fordultam hozzá. Megpróbáltam finomabban arrébb noszogatni a lábammal, de nem mozdult. Mi van, picinyem, beleragadtál az aszfaltba? Értetlenkedtem tovább. Alig hallhatóan elkezdett nyüszögni, de farkával óvatosan megcsapkodta a lábszáramat. Ekkor jöttem csak rá, mi járatban lehet. Még egy kis irónia. Egy idő óta nagyon kedvtelen a kutyám. Órák hossza csak ül magába roskadva. Látszik rajta, hogy valami igencsak nyomja azt a hófehér lelkét. És mintha bizalmatlanná vált volna némelyik vakvezető kutyával szemben. Sokáig úgy hittem, hogy ennek nincs semmi jelentősége, hiszen nem fogyott le, nem hullott ki a szőre, testi bajnak nyoma sincs. Gondoltam, kutya baja. Teltek-múltak a hetek, ám a mélabú csak nem oszlott. Mi nyomaszthatja ennyire? Visszalapoztam emlékezetemben. Mintha a szeptember végén romlott volna így el a kedélye. Nincs mit tennem, beszélnem kell a fejével. Magamhoz hívtam hát. Mi bajod van? Kérdeztem szépen, de nem válaszolt. Szomorúan nézett, és egykedvűen legyintett a mancsával. Tán az a bajod, hogy a második ügyességi gyorsasági versenyünkön nem voltunk eléggé ügyesek a pálya első részén? De hát tudod, ahhoz képest a 7. hely nem is olyan rossz. rázta a fejét, majd lesett a füle, de aztán újból csak legyintett egyet. Megsértettelek? Ne talán. Átvertek? Gondolkodtam el. Tisztességetlenül viselkedtek veled? Lassan felemelte a fejét, szomorú, barna szemével rám nézett és bólintott. Igen. Kicsi. Tudod? Mondta halkan. Nem csak velem viselkedtek elfogadhatatlanul, hanem a többi vetélytársammal is. Mi nyomja a lelked? Ezzel talán segítesz a többieknek is. Mi? A becsületesebb kutyák csak egyszer mentünk végig a tampáján, méghozzá a versenyen. De voltak olyan kollégáink, akik a végzett társadalmi munkájukra hivatkozva kijárták, hogy a verseny előtti napokban gyakorolhassanak a pályán gazdástul. Ej, ma már a vak vezető kutya sem bízhat meg feltétlen nélkül a társában. Kicsi még sose lódított, meg kellett hát érdeklődnöm. Kik voltak azok a nemtelenebek? Jelzem, efféle társadalmi munkát mi is bőven végeztünk. Kicsi, nevét nem mondom egyiknek sem. Sokszor úgy érzem, tele van már a csontos tálam az egésszel. Mormogta. Van valami, amit nem értek. Ha ezek a galád kutyák elvezették a gazdájukat a tampájához, a két lábúaknak legalább ott észre kellett volna venniük, hogy hová is kerültek. Miért nem mondta egyikük sem még a gyakorlás előtt az ebének, hogy állj, fordulj? Süsü csak nézett rám kérdőn. Mit tehetek én? Tártam szét a kezem. Te neki indultál volna a helyükben? Kicsi. Még a szőr is leégett volna a képemről, ha ilyet tettem volna. Mondta erre a szőrös képű. Tömegközlekedés. A BKV járatain mindig történik valami, nehogy unalmas legyen az utazás. Alig, hogy leszállnak az utasok, mi már nyomulunk is fel a lépcsőn. Nem egyszer nagy rettenetet keltve néhány utasban. Jézusom! Mondják elhülten, fehér botomra pillantra. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Csókolom, rám tetszett ismerni? Csak nagyon ritkán ülök le. Hadd lássák, hogy nem szorulok rá. Történt azonban egyszer, hogy a körúti villamoson üldögéltem, és az ablakon átnéztem a nagy semmit. Felharsant a hátam mögül a szokásos, jegyeket, ivérleteket. Függőleges helyzetbe állítottam a fehér botot, hogy jobban lássék. Ahogy hozzám ért az ellenőr, mit hallok? Ja, egy vak, nem érdekes. Továbbment, én meg elgondolkodtam. Ja, egy ellenőr. Egy másik alkalommal az egyes villamoson utaztunk. Nem csak a nyitott ablakok miatt volt szellős az utastér, de kevesen is voltunk benne. Untam fogni a fehér botot, ezért hát felakasztottam a fejemnél himbálódzó kapaszkodóra. Jöttek az ellenőrök, és nekifogtak a kocsi átfésüléséhez. Amikor elém értek, rámutattam a fogódzon lógázó segédeszközre, mint hiába. Határozottan felszólítottak a jegy vagy bérlet felmutatására. Hiába vártam, hogy jelképünk megtegye a maga hatását, és igazoljon. Nem vették figyelembe, mert lógott. Kicsi. A miskolci vonattal utaztunk 60-ig. Ott átszálltunk Szolnok felé. A második megálló volt Pusztamonostor. Jelenleg 1800 fő lakja a települést, amiről az első írásos dokumentum a 13. századból datálódik. Mindezt Csillától, a helyi általános iskola pedagógusától tudtuk meg. Ő várt minket a piciny állomáson, akkor találkoztunk először. Az iskola felé ballagva megtudtuk, hogy a községben nem lakik fehérbotos ember, mivel 2 éve halt meg a 90 éves trafikos bácsi, ő volt az utolsó. Úgy vettem észre, hogy a falu lakosai az elmúlt 800 évben nemigen találkozhattak vakvezető kutyával, mert amikor megláttak, annyira elámultak rajtam, hogy majdnem az útszéli árokba kerekeztek. Szirénázó mentőautót szerencsére nem hallottam útközben, így vörös keresztes kutya létemre munkanélkül maradtam. Azt, hogy közeledünk az iskolához, 3 közül persze én hallottam meg leghamarabb. Az udvar tele volt játszó gyerekekkel, 5 perccel később már ott álltunk közöttük. Bemutatót rögtönöztünk a suli udvarán, majd Laci megkérdezte. Ki szeretne próbaútra menni a kutyával? Karok erdeje emelkedett a magasba. A szerencsések, úgy 8-an lehettek, előbb nyitott szemmel jöttek mellettem, ám a visszaúton már szinte mindegyik becsukta a szemét. El sem tudom mondani, hogy örültek. A következő kívánságuk az volt, hogy engedjem szabadon a gazdám, meg is tette. Ekkor aztán igazából munkához láttak a gyerekkezek. Már-már úgy tűnt, hogy vizslává simogatnak. Sűrű körbeálltak körülöttem, én azonban nem sokára labdapattogással lettem figyelmes. Éreztem, hogy ebből baj lesz, de a labda pattogó hangja előhívta bennem a zsákmány ejtési ösztönt, és annak nem lehet ellenállni. Jobbra-balra csaptam a fejemmel, szétnyílt előttem a gyermeklánc, és én nekiindultam. Rövidesen az egész iskola udvar sikítani kezdett, de én nem csak rohantam. Másodperceken belül rávetettem magam a labdára. Egy nagy durranás, és ekkor már mindenki nevetett. Boldogan dobáltam fel-fel a magasba a labda cafatokat. Igaz, kárpótlási jegyünk nem volt, de Laci kárpótolta a labda gazdáját. Ha kárvallott, talán nem is, de én rendkívül boldog voltam, hogy ilyen gyorsan és ügyesen ki tudtam nyírni a labdát. Jó kedvemet csak Laci dörmögése rontotta valamelyest. Behúztam fülemet, farkamat, és felvezettem őt az emeletre, hogy ott beszélgessen a gyerekekkel. Hegyek között, völgyek között. Egyre gyakrabban ruccantunk ki 3-asban a Pilis rengetegébe. Boldogult látókoromban egyik haverommal bebarangoltuk a hegység összes jelentősebb turista útját. Amint rájöttem, hogy visszatérhetek, egyszeribe feljavult halványuló emlékképem, többször is lepergettem a sötét vetítő vásznon. Az egyik leghosszabb és egyúttal legstrapásabb túránk az volt, amikor Zebegényből indultunk el, 5 kilométer gyaloglás után kis hajóra szálltunk, majd a dömösi átkelőtől a rám szakadékon felmentünk Dobogókőre. Onnan Pilisszentkereszt és Csobánka érintésével egészen a Pomázi Hév állomásig baktattunk el. Csak közben ébredtem rá, hogy a csukám 1/2 számmal kisebb a kelleténél, a távot 8 óra alatt tettük meg. Leginkább az hat rám, hogy órákon át csatangolhatunk úgy a fák között, hogy nem találkozunk emberekkel. Jellemzően hétköznap portyáztunk a Pilisi parkerdőben, olyankor még annyian sem koptatják arra felé a lábbeliüket, mint hétvégén. Az egyik reggel, korán volt még, egy sziklákkal körülvett forráshoz értünk, a levegő párállott, akár az esőerdőben. Vizet direkt nem vittünk magunkkal. Merítsük hát meg a bugykosunkat. Kicsi. Nem jártam még ilyen egzotikus helyen. A levegő tele illatokkal, a forrás zubog, a madarak énekelnek, feledhetetlen. Amikor észrevettem, hogy a két lábúak a forrás felé indulnak a meredek kőlépcsőkön, eléjük szaladtam, és felmértem a vízlelő helyet. Nem voltam elég óvatos, és megcsúszott a lábam a nyirkos kövön, majdnem reggeli fürdőzés lett a felderítés vége. Ilyen helyre szívesen kiköltöznék, akár egész nyárra. Miután Laci barátnője telemerte a flaskákat, nekivágtunk a sétának. Úgy 10-15 méterrel előttük haladtam, de állandóan visszatekingettem. Egyszer aztán hosszabb időre lekötötték figyelmemet a szagok, és elfeledkeztem erről. Amikor megfordultam, mit kellett látnom? Az emberek hátát. Öles léptekkel épp az ellenkező irányba tartottak, mint korábban. Rohantam utánuk, csak úgy porzott a talaj. Hát nektek meg mi bajotok van? Megártott a friss erdei levegő. Jót nevettek lihegésemen, ahogy befutottam, megpaskolták az oldalamat, visszafordultak, és mentünk tovább arra, amerre kellett. Olcsó játék, gondoltam magamban, aztán eszembe jutott, ezt már eljátszották velem egyszer, mégpedig a sziget csúcson. Na mindegy, legyen meg az örömük. De ezután azért gyakrabban néztem meg magam mögé. Hosszabb eseménytelen séta után egy kis patak mellé kanyarodtunk. Annyira keskeny volt, hogy könnyen átugorhattam. Felderítettem mindkét oldalát, rengeteg ismeretlen szagra bukkantam itt is, ott is. Izgatottan lengettem a farkam. Még, még! Mint hiába. Turista társaim ugyanis megálltak. Ahogy a patak mellett haladtunk, gyönyörű hangra lettem figyelmes. Álljunk meg egy kicsit? Fordultam a barátnőmhöz. Ezt a csobogást meg akarom hallgatni. Kövek közül körülbelül 30-40 centi magasból hullott alá a víz. Kerítettünk egy vastagabb ágat, és ráültem. Behunytam a szemem, hogy miért, hiszen úgysem látok. Azért, mert behuny szemmel másképpen funkcionál az agy, legalábbis az enyém. Teljesen ellazultam, átadtam magam a hangoknak. A bal fülembe befolyt az alig neszező víz, majd a fejemben apránként, szinte észrevétlenül megváltozott, és amikor kifolyt a jobb fülemen, már vidáman csacsogott a kövek között. A városi ember rohanva éli az életét. Az évek múltán sokszor már akkor sem veszi észre a csodát, ha belebotlik. Szerencsém, hogy ezt néha ki tudom küszöbölni. Talán kinevetnek, de azt mondom, valóságos agymosás volt nekem az a negyed óra ott, a zúgó fölött. Tökéletesen felfrissülve üdén indultam tovább. Kicsi. El nem tudtam képzelni, hogy mi a manót csinál olyan sokáig ott a patak szélénél a gazdám. De csak azért nem, mert hát én mentem volna tovább. Addig is hemperegtem egyet a nedves kövérfűben, nagyon jól esett. Ahogy feltápászkodott az ágról, Laci, talpra szökkentem én is. Hamarosan egy újabb forráshoz értünk, kiránduló társaim fát gyűjtöttek, majd szakosodtak. A barátnő hordta az ágakat, gazdám pedig törte a vastagját. Én sem akartam kimaradni a munkából. Felkaptam a földből azokat az ágdarabokat, amiket Laci maga elé dobott, és vagy 10 méterrel arrébb takaros kis kupacba hordtam össze őket. Lelkesen dolgoztam, nehogy már szó érje a ház elejét. Persze, mint kiderült, épp az ellenkező irányba. Nevettek rajtam, elbontották a szép kis halmot, és az ágakat átvitték a kiépített tűzrakó helyhez. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ekkor jött egy személykocsi. Apuka és gyermeke kiszállt, és nagy műanyag kannákkal megindultak. A sziklafalból csorgó víz felé. Nicsak, tárva nyitva a jármű összes ajtaja. Oda settenkedtem, és mit látok? Egy nagyobb laszti árválkodik a hátsó ülésen. Hát te is egyedül vagy, édes barátom. Már ugrottam is beérte. A számba kaptam, és utcú! A bibi csak az volt, hogy mindenki észrevette az akciót. Gazdám rám dörgmött, igaz kedvesen, kivette a számból a labdát, és visszaadta a mellé lépő kisfiúnak. Más szórakozás nem maradván, azt figyeltem, hogyan tüsténkednek az emberek. A magasugra csapó lángnyelv megijesztett, és tisztes távolban hátráltam. Kisvártatva incsiklandó harapnivalók kerültek fóliába, majd a parázsba. Az volt a nap csúcspontja, amikor én is falhattam a parázsból kivett finomságból. Ha nem is annyit, mint amennyit bírtam volna. Tovább indultunk, felértünk egy kisebb kapaszkodón, és ahogy körülnéztem, meglehetősen kopár volt, kevés fával és bokorral, valami egészen váratlan dolog történt. Három apró négylábú bukkant elő az egyik bokorajból. Tán még nálam is jobban meglepődtek. Mereven egymásra néztünk, majd uzsgyi, kergetni kezdtem őket. Csak félfüllel hallottam, ahogy Laci barátnőjének sopánkodik. Kicsi három kisnyulat kerget, szólj rá, hogy jöjjön vissza. Harsogott is a gazdám szorgosan, közben megtudta, hogy mégsem nyulak, hanem őzikék. Kicsi. De tőlem aztán kiabálhatott, elkapott a vadász ösztön. Azok hárman egy dús bokor mögé inaltak be, és ott újabb meglepetés várt. A bokor túloldalán ugyanis egy vaddisznó heverészet, mit sem sejtve érkezésemről, megtorpant, ő meg talpra ugrott. Farkas szemet néztünk, hatalmas példány volt. Felé mozdultam, mire neki íramodott a völgy felé, én meg naná, hogy utána. Ekkor látott meg újra Laci barátnője, tovább közvetített. Most már egy behemót fekete kandisznót kerget a kutya. Gazdám ekkor még erélyesebben kiáltott utánam, de hát nagyon sűrű volt az erdő, ahová röfögi koma után futottam. Már az is nyugtalanított, amikor az őzikéket kergette kicsi, nehogy kárt tegyen bennük. De ennek a fordulatnak aztán végképp nem tudtam örülni. A vaddisznó veszélyes állat, és ha netán szembefordulna, addig ha lehet vitás, hogy ő maradna felül. Tisztában voltam vele, hogy kicsi nem egy hamar jön vissza. Ennek ellenére egyfolytában zengtem a nevét. Mi más tehettem? Elnyelte őket az erdő, én meg tanácstalanul álltam, mit évő legyek. Úgy döntöttem, hogy maradok, ahol vagyok, és folyamatosan hívom az ebattát. Kicsi. Hú, mekkorát száguldoztunk. A nagy testű disznó utat tört előttem a sűrű ágak között. Könnyű volt követni. Csak a csörtetésre és az erős szagra kellett figyelnem. Azt éppen nem állítom, hogy a farkincája az orromat birizgálta volna, mert hát tisztes távolságot tartottam a biztonság kedvéért, ugye? Olyankor nagyobbakat is kellett ugranom, mert gödrös buckás volt a hegyoldal. Néhány ág alaposan átfésült a bundámat, egy-kettő belém is áll, de oda se neki. önfeled boldogságomban, szinte magamon kívül voltam. Addig még sose éreztem ilyet. Elkapott a zsigerei mélyéről előtörő ősi ösztön, feledhetetlen érzés volt. Jó kondícióban volt a kurtalábú, erdőlakó, bírta a futást, ám engem sem faragtak nála puhább fából. Leértünk a völgybe, és ekkor a lihegő vaddisznó szembefordult velem. Megálltam én is, és harsány ugatásba kezdtem. Igazából csak most vettem észre, hogy mekkora hústornyot üldözök. Folyamatosan kiáltoztam kicsi nevét, de mi haszna? Vagy 10 perc múltán kutya ugatás, éppen csak érzékelhető zaját hallottam a völgy mélyéből. Te jó ég! Onnan már meg se hallja az ordibálásodat, esett végképp kétségbe a barátnőm. Biztosan azért ugat a francos kutyád, mert kezdődik a perpatvar. Azt nem fogja szárazon megúszni a kis dög. Még meg se fogjuk találni, rémüldözött folyamatosan. Hagyd már abba, szóltam rám, nem lesz semmi baj. Persze azért bennem is motoszkált a kis ördög. Hogyan talál vissza süsű, ha mégis megúszza a kalandot? Az biztos, hogy a hangom odáig nem jut el. Nem tehettem mást, tovább kukorékoltam a domberdőn. Kicsi, de szúrós nézésed van, komám, mehoztam a röfögős tekintetét. Ahogy megugattam, arrébb futott még néhány méter, de végül is megvetette a lábát egy kis tisztás szélén. Hangos röfögésbe kezdett, elég barátságtalanul. Felmértem a helyzetet. Ő nem akar tovább szaladni, ez már biztos. Bunyózni viszont nincs kedvem, mert legalább 6 súlycsoport különbség van közöttünk. És ahogy így belegondolok, én egyébként sem vagyok az a verekedős fajta. A sportból mindig is inkább a könnyű atlétikát kedvelem. Így hát megfordultam, aztán spuri vissza arra, amerről érkeztünk. Az első fákhoz érve visszanéztem. Malacka továbbra is ott morgolódott a tisztás szélén. No, akkor nem kell olyan szaporán szednem a lábamat. Visszavettem az iramból. A nemrég hagyott szagnyomon biztosan visszajutok a gazdámhoz, gondoltam. Zaj nem hallatszott semmi, csak a bogarak zsongása és az ágak recsenése, no meg a lihegésem, ahogy felkapaszkodtam a meredeken. Már majdnem kiértem az erdőből, amikor meghallottam gazdám rekettes hangját. Te jó ég, egész idő alatt így kiabált. Szinte teljesen berekedtem. 20 perc, az bizony 20 perc. Már igencsak ideges voltam, amikor barátnőm az addig sopánkodásból minden átmenet nélkül öröm ujjongása váltott. Jön, kicsi, épp most bukkant ki a fák közül. Hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Egyben van. Vagy cafatokban jön vissza? Érdeklődtem. Kissé viharvert, de látszólag semmi baja. No, akkor minden rendben. Poroszkálva jön felénk, kaptam az újabb információt, miközben azon elmélkedtem, hogy büntessem meg kicsit a szófogadatlanságáért. Kicsi. Amint kiértem a fensíkra, láttam ám, hogy roppant mérges a gazdám. Fülemet a fejemre lapítom, farkamat pedig a lábam közé csaptam. Erős szuszogással álltam meg Laci lába mellett. Mi lesz most velem? Hát, amit szóban kapott tőlem Süske, azt nem tette zsebre, mert hogy nincs is neki, ugyebár. Mérgesen korholtam, amiért nem hallgatott a hívószóra. Bár lehet, hogy nem a kellő meggyőződéssel. Magamban ugyanis elfogadtam, megértettem, pláne, hogy baj nélkül ért vissza. A hangot azért ráadtam rendesen, olyannyira, hogy barátnőm próbál csitítani. Örülj annak, hogy visszajött. Nem bántani kéne a szófogadatlanságáért, hanem dicsérni, amiért visszajött, érvelt. Hasztalan tette. 5 perc kutya fejmosás után javasoltam, hogy induljunk tovább. Te meg, kicsi, láb mellett fogsz jönni, adtam ki a parancsot. Úgy kellett mellettem jönnie, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Mihelyes nem éreztem a horpaszát a lábszárommal, tüstént rárivaltam, és lábhoz. Jó 10 percig tartott ez a szigorúság, aztán mehetsz. És rápaskoltam az ebb feszes hátsójára. Te még elengeded ezek után? Szörnyülködött a barátnőm. Miért ne? Csak nem jöhet élete végéig a lábam mellett. Remélem tanult az esetből, és megértette, hogy mi a módi. Kicsi. Nagy csont esett le a szívemről a büntetés végén. Gyorsan arrébb oldalogtam, és már is sokkal éberebben vizslattam a bokrok alját, de a büntetés okát nem feledtem. Ha már itt fegyelmezési elveit taglalta Laci, most beszámolok arról, miként tanítják fegyelemre a kiképzés során az ebeket. Kezdem az ott marad vezényszó tanításával. Ehhez láb mellé kell fektetni a kutyát, majd ki kell lépni mellőle. Csak apránként szabad növelni a kilépési távolságot. Ha közben feláll a tanonc, azonnal le kell rántani a pórázt. Fontos, hogy a kiképző mindig menjen vissza a fekve maradt kutyához, és dicsérje meg szófogadásáért. Következzen a hozzám. Ehhez a fekszik vezényszó után el kell távolodni a kutyától, és ezután hívni kell a hozzám parancsal. A harmadik legyen a hozd, az elejtett vagy eldobott tárgy visszahozására rá kell bírni a kutyát, lehetőleg úgy, hogy amikor azt visszahozza, akkor kézbe adja a tárgyat. A tanításhoz a legjobb a blöki legkedvesebb játékát használni. A természet apró viccei. Maradjunk a pilisben, de váltsunk évszakot. Nem is tudom, hogy késő ősz volt-e, netán kora tavasz. Annyi biztos, hogy vastagon öltöztünk. Közel jártunk ahhoz a fennsíkhoz, ahol a vaddisznó kaland megesett. Szélcsendben haladtunk a tetőn, amikor valami morajló, búgó hangra figyeltünk fel a hátunk mögött. Barátnőm azon nyomban megfordult. A távoli dombtető hatalmas fáinak csupasz koronája majdnem földig hajolt a hirtelen szélrohamtól. Pillanatokon belül minket is elért, és taszított egyet rajtunk. Az ismétlődő széllökések közben szürke fellegek öntötték el az eget. Hatalmas hózápor tört ránk, és öltöztette fehérbe a tájat. Még pislogni is elfelejtettünk. Alig 5 percig hult a hó, aztán elfogyott. 4 óra múlva kisütött a nap, és olyan meleg lett egyszeriben, hogy ki kellett gombolni a kabátunkat. Felvidultunk. Humoros kedve van ám a természetnek. Valóban az volt, mert kisvártatva megismételte az egészet. Jött előbb a szélroham, majd a hózápor, újra fehérbe öltözött hegy is, völgy is. Kabátunk övét szorosabbra vettük, még a nyakunkat is mélyen behúztuk a felhajtott gallér mögé. Bolond ez az idő, nem humoros, állapítottuk meg. Teltek a percek, múlt a tél, jött a tavasz, újra verőfényben fürdött a táj. Pazar bohóckodást éltünk meg aznap. A másik alkalommal igazán tél volt. A Duna partja feketébe öltözött, ám pár száz méteres meredély után fehérben pompázott a táj. Reggel 9-kor vágtunk neki, mentünk csak úgy, az orrunk után. Egy magasabb helyen hatalmas piros folt jelezte, hogy vadorzók jártak ott az éjjel. Nagy vad látta kárát. Kézenfogva mentünk, a fehér botot beakasztottam a hátizsákom egyik karabinerébe. Mentünk, mendegéltünk, még farakások mellé nem értünk. Falatozzunk egyet, javasoltam, és letelepettünk egy-egy rönkre. Kicsi is kapott kekszet. Csillogott a szeme a rengeteg hótól, mert imádja. Erről majd később. Csak amikor szedelőzködni kezdtünk, akkor tűnt fel, hogy nincs meg a fehér botom. Irány vissza. Nevetve bondukoltunk fel az emelkedőn. Ugyancsak megmosolyognának, ha elmesélném, hogy kironduláson elhagytam a botot. 20 perc séta után barátnőm észrevette az elvesztett eszközt. Kés csoda, hogy megláttam, nyújtotta át. Délután 3:30 volt már, mire visszakeveredtünk a partra. Mondhatnám, jobb volt, mint nyáron. Az emberi természet apró viccei. Továbbra is elszántan tevékenykedtem a szakosztályon. Rendszeresen részt vettem a negyedévenként tartott vezetőségi üléseken. Az egyik tanácskozáson új ötlettel álltam elő, a megszervezést természetesen mindjárt vállaltam is. Rendezzünk egy nagy kutyás programot a szövetség székházában. Előadónak meghívunk etológust és állatorvost, olyat, aki jeles sportoló volt. Vendégnek meg többek között a vakok általános iskolájának tanulóit a szüleikkel, hogy ne csak a fehér botot lássák, de valami más perspektívát is. A szövetség egyik funkcionárusa azt mondta volt nekem. Én csak méltósággal tudom viselni a vakságot. Hát én meg tán bele is pusztulnék, ha úgy kéne tennem. És akkor most finom voltam. Éppen ezért merész ötlettel álltam elő. Rendezzünk gyorsasági versenyt is. A starthely a Hungária körúton lenne, ahonnan a mellékutcákon kellene eljutni a szövetség székházába, és a nagy teremben lenne a cél. Külön versenyeznének a csak fehér bottal indulók, és külön a vakvezető kutyák. Mivel az útvonal azonos lenne, mi kutyások felajánljuk, ha a győztes fehérbotos ideje jobb lesz, mint a leggyorsabb kutyásé, akkor értékes ajándékot, átlátszó mézes madzagot adunk neki. Az egész felhajtást megfelelő technikai segítséggel kihangosítva közvetíteni néhány speaker, hogy az utcán drukkoló vagy a székházban várakozó látássérültek se maradjanak le a verseny izgalmáról. A médiát is megkívántam hívni erre a rendhagyó eseményre. Úgy véltem, a kisiskolás gyerekek és szüleik nem csak jót szórakoznának, de egyúttal példát is kapnának egy másfajta életszemléletre. A rendezvény üzenete kifelé az lett volna, hogy a nem látó embereket nem kell sajnálni, sőt, adott esetben akár fel is lehet nézni rájuk teljesítményükért. Az egész napos programot sokszínű szórakoztató műsor zárta volna. Dióhéjban ennyit javasoltam, a többiek meg rábólintottak. Kicsi, ez már döfi, végre megpesdül valami ebben a langymelegben. Egyik este villamosra szálltunk, hármasban, hogy elmenjünk a Hungária körút és az Erzsébet királyné útja kereszteződésébe. Onnan gyalogoltunk vissza a Pálma utcáig. Itt lenne a start, mondta Laci a barátnőjének. Szép lassan végigjárjuk a tervezett útvonalat, megnézzük, mennyire biztonságos a csak fehér bottal közlekedők számára. Komótos léptekkel, kerülővel sétáltunk a székházig, útközben pedig apró részletet megbeszéltünk. Ezután visszasétáltunk a tervezett rajthelyre. Akkor most időre megyünk, mondta a gazdám. Laci barátnője indított minket. Veszett iromba kezdtünk. Az első keresztutcánál jobbra kellett kanyarodni, majd tovább. Hogy ne a legegyszerűbb útvonalat járjuk be, befordultunk az első, jobbra lévő mellékutcába, a járda szűk volt, tele parkoló autókkal. Nem törődtünk az akadályokkal, igyekeztünk minél gyorsabban haladni. Egy derékszögű kanyar után még egy kis vágta, újabb jobb kanyar és padlógáz a szövetség nagykapujáig, ott fel a lépcsőkön az épület kapujáig. Ott Laci egyszer azt mondta, pihenj. Nem kellett kétszer mondania, egyből leültem. Mind a hárman erősen lihegtünk. Ahogy gazdám meghallotta az idő eredményt, apróka bólogatásokba kezdett. 10-20 másodpercet még lehet rajta javítani, de ez most nem érdekes, mondta, és hazamentünk. Belekezdtem a szervezésbe. Megtaláltam a szükséges segítőket. A következő lépésben a székházat kellett megszerezni a kiszemelt időpontra, az illetékes áldását adta rá, akkor már sínen vagyunk. Lelkendeztem. Persze hamarosan kiderült, hogy magasabb helyen is jóvá kell hagyatni az ötletet. Nosza, menjünk új áldásért. Két vakvezető kutyás társammal foglaltunk helyet az irodába, ahol végül is négyen voltunk. Hosszasan érvelt a két fél, akinek tulajdonképpen egy oldalon kellett volna állniuk. Végül is az derült ki, hogy áldást ugyan nem kaptunk az ötletre, de az nem is lehetséges, mert dönteni ott kell, ahol egyszer már döntöttek. Mindhárban tisztában voltunk vele, hogy ez csak a féle porhintés. Hogy rövidre fogjam, pár hét múlva kaptam egy hivatalos levelet, amiben elutasították a kérelmemet. A levélből a sok lényeges üzenet mellett egy teljesen lényegtelen apróságot emeltek ki. A feladó címének május 1 út 47 volt feltüntetve a levél alján, ekkor már több mint 10 éve Hermina út volt, 47 a Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetsége székházának címe. Erről ennyit. Nem tagadom, kissé lelombozott az elutasítás, de nem ez volt a legmegrázóbb élményem. Csikorogtak a szakosztály kerekei a vezetőségi üléseken, legalábbis az én vérmérsékletemmel nézve. Kérdezhetnénk ugyan, hol mennek gördülékenyen a dolgok. Ám amikor arról beszéltem a többieknek, hogy mi mindent kívánok még tenni, egyre inkább valami érdektelenséget éreztem társaimban. Ahogy gondoljátok, vélekedtem magamban. A legközelebbi ülésen megköszöntem az elmúlt egy év lehetőségét, további jó munkát kívántam, és eljöttünk kicsivel. Nyulat a tepsibe. Szerencsére nem minden történik úgy, ahogy nem kéne. Rám csörrent az egyik barátom. Lenne kedved egy rövidebb kiránduláshoz? Egyúttal megismerhetnéd a menyasszonyomat is. Ha kirándulásról van szó, akkor az én szótáramban csak igen válasz létezik. A hölgy igen szimpatikusnak bizonyult, és nagy szeretettel fordult kicsi felé is. Beszálltunk az autóba, felvettük a közúti forgalom ritmusát, és elhagytuk a várost. Egy friss ismerettség, esküvői készülődés, regiment témát ad a beszélgetésre. Van-e már tepsitek? Érdeklődtem az asszony jelöltől. Nem is tudom pontosan, felelte kis habozás után. Mert ha van, akkor kicsi szívesen fog sütni valónak vaddisznót vagy nyulat. Elnevették magukat az előlülők. Már a turista házhoz vezető aszfalt út emelkedő szakaszán tartottunk, amikor bevillant. Erre már jártam hajdanán. Épp ezen a szakaszon telt el erejével az a két paripa, akinek egy külföldi turistákkal teli parasztszekeret kellett felvontatniuk. Jó leső érzéssel nyugtáztam a felismerést. Megérkeztünk. Kikecmeregtünk a kényelmes járműből, egy üveg komló ital elfogyasztása után a turista térkép fölé hajoltunk, és kinéztünk magunknak egy kisebb erdei kört. Kicsi. Füllet meleg volt. Kényelmes tempóban indultunk az erdőnek. Váratlanul ért ez a kiruccanás, csak az indulás pillanatában tudtam meg, hová is megyünk. Szokás szerint szabadon kóricálhattam a pocsolyákkal bővelkedő gidres-gödrös úton. Útközben többször is megjegyezték vendéglátóink Lacinak. Mintha fáradt lenne, kicsi. Nagyon enerváltan szedi a lábát. Kicsi. Kulturált kutyához illően elengedtem a fülem mellett a sértő megjegyzéseket. Már vagy az út háromnegyedét is megtettük. Amikor az erdei iskola közelébe értünk, a többiek előtt poroszkáltam. Egyszer csak mit látok? Egy süldő nyúl ugrik ki a bokorból az orrom előtt. Szinte csak egy falásnyi csöpség. Tán füzetért és írószerért siet a tanévkezdés előtt a boltba. Amint észrevett a zöldfülű tapsifüles, szedni kezdte a lábát. Talán rájött, hogy ha nem siet, bezár a bolt. Ebből a felismerésből kiindulva utána iramodtam. Velőtrázós sikítás rettentetett meg a békésnek mutatkozó erdő közepén. Kicsi egy nyulat kerget! Szólj rá, Laci! Rémüldözött mellettem a leendő háziasszony. Na ugye, hogy mégse olyan fáradt az a német juhász? Súgtam a rémült hölgy fülébe. Jój, megfogja azt az ártatlan kis nyuszit! Fordult felém rimánkodva. Eközben a vőlegény harsányan kurjongatta a kutya nevét. Kapcsolj vissza két sebességet, kicsi! Adtam ki az utasítást. Anyuszi elég tapasztalatlan volt még, mert össze-vissza szaladozott a nyílt terepen, de idővel csak megjött az esze, és belevetette magát a sűrűbe. Barátom szorgosan beszámolt az eseményekről. Meg tudta volna fogni a nyulat, kicsi, ha akarta volna? Érdeklődtem. Szerintem igen, közölte határozottan.